Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Menyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged, és köszönjük azt, hogy itt lehetünk együtt te veled. Csodálatos Urunk, az az együtt lét, amelyben nem csak mi lehetünk együtt, mint lelki testvérek, hanem Urunk, csodálatos az az ígéreted, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek a te nevedben, te ott vagy. És ahol a te nevedben egy akarattal kérnek bármit is, te azt megadod. Urunk, köszönjük neked, hogy te ott vagy, ahol téged keresnek, ahol téged segítségül hívnak. És Urunk, nincs a mi emberi életünknek nagyobb vágyakozása és nagyobb kérdése, mint az élet, mint a halál, és mint a feltámadás. Köszönjük, Urunk, hogy a mai napi igében is ez alapján szeretnél bennünket tanítani, szeretnél bennünket kivonni ennek a látható világnak a szorongásai és félelmei alól, és szeretnél számunkra olyan hitet és olyan ismeretet adni, amely felvértez bennünket és megerősít az eljövendő világra nézve. Köszönjük, Urunk, hogy benned mindig van számunkra tovább, akár betegséggel, akár gyásszal, akár magánéleti vagy családi problémákkal, bármivel is jöjjünk eléd, Urunk, hálás a szívünk, hogy te mindig meg tudod mutatni azt, hogy hogyan és merre haladjunk tovább. Így óhajtjuk, Urunk, most is a te igédet, kérünk, hogy a te szent lelkednek ereje által nyisd meg a mi lelkünket, és könyörgünk azért, hogy szabadíts fel bennünket az ige meghallására, befogadására és megélésére. Engedd meg, Urunk, hogy ne csak ismerjük a bibliai igéket, hanem engedd meg, hogy felismerjük az igékben a te hozzánk elküldött üzenetedet. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy közöttünk, légy gyógyítónk, vigasztalunk, vezérlőnk, tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket te újítsd meg bennünk, a te igéd és a te jelenléted által. Jézus Krisztus nevében kérünk, atyánk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyanint az írva található, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból a bibliaolvasó vezérfonal útmutatása szerint, Lukács evangéliumának 20. fejezetében, a 27-től a 40-ig terjedő versekből. Azután odamentek hozzá néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor annak a testvére vegye el az asszonyt és támaszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér, az első megnősült, de meghalt gyermektelenül. Ekkor a második vette el az asszonyt, azután a harmadik, majd sorban mind a 7. De mind úgy haltak meg, hogy nem hagytak maguk után gyermeket. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor közülük vajon melyiknek lesz a felesége az asszony? Hiszen mind a 7-nek a felesége volt. Jézus így válaszolt nekik. E világ fiai házasodnak és férjhez mennek. De akik méltónak ítéltetnek a ma eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd és férjhez sem mennek. Sőt, meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, s az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai. Arra pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is rámutatott a csipkebokornál. Amikor az urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének mondta, az Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él. Néhány írástudó ekkor így szólt, Mester, jól mondtad, és nem mertek többé kérdezni tőle semmit. Kedves testvérek, az Úr Jézus nem egy könnyű életszakaszban van, amikor ezek a vezető emberek őt felkeresik, és különböző kérdésekkel próbálják őt, mint egy a kérdések kereszt tüzében, kereszthalálát megelőzően kikérdezni, hát ha találnak rajta valami fogást. És kedves testvérek, talán nem is tehettek volna fel időszerű kérdést az Úr Jézus számára, mint amikor a feltámadásról kérdezik az élet urát, mégpedig egy rövid időt megelőzően az ő szenvedéseit és az ő halálát és feltámadását. Talán az Úr Jézus számára is ez egy nagyon fontos kérdés volt, és a népen azért fejtette ki ennyire bőven a szadduceus pártiaknak, mert érezte, hogy mennyire fontos az embert, mennyire izgatja az a kérdés, amelyet felismerhetne, megismerhetne, választ kaphatna az élő Istentől, még a szadduceusok is, akikről nagyon jól tudjuk, hogy a korabeli zsidóságnak úgymond öt párt rendszere volt, amely a Sanhedrinben, a nagy tanácsban összpontosult, és ennek az egyik nagyon jelentős részét tették ki a szadduceus pártiak, akik gyakorlatilag a zsidóságnak a leggazdagabb embereit adták a nép közül. A szadduceus pártiak csak a Tórát fogadták el Isten tiszta kijelentéseként, ez azt jelenti, hogy Mózes öt könyvét és a prófétákat, mindazt a bölcsesség irodalmat, amelyet az Ószövetségben megtalálhatunk, azokat egyöntetűen a prófétákkal együtt elutasították. Ez merész dolog volt, de meg tudták tenni, amint az íratokból is kitűnik, hogy honnan idéznek, mi alapján teszik fel a kérdésüket az Úr Jézus számára, mert tudnunk kell, hogy a szadduceus pártiak, amikor az ő hitüknek a tartalmára is rávetjük a lelki tekintetünket, nem csak, hogy elég fogyókúrásan Mózesnek az öt könyvét fogadták el a rendelkezésükre álló csodálatos kijelentés világ mellett, hanem tudnunk kell azt is róluk, hogy nem fogadták el az angyaloknak a létezését, tehát amit ma angelológia néven ismerünk, és azt sem fogadták el, hogy létezik feltámadás. A szadduceusokkal szemben viszont a farizeusok hitték a feltámadást. Tehát amikor a szakasz végén az egyik farizeus oda sündörög az Úr Jézus mellé, és szó szerint azt mondja, hogy Mester, jól mondtad, akkor úgy érezték, hogy most őket az Úr Jézus, mintha pártfogásába venné, mert hogy Jézus arról beszélt, hogy van feltámadás. Számomra nagyon fontos ebben a felolvasott szakaszban egyetlen egy mondat, ami magával ragadta a lelkemet, és nagy vigasztalás van ebben elrejtve, mert az ő számára, vagyis Isten számára mindenki él. Mindenki él. És ez abból fakad, kedves testvérek, Istennek ez a látásmódja, mert hogy Isten örökké való. Nincs kezdete, nincs vége, nem olyan a létezése, mint nekünk embereknek, hogy a létezésünket onnan datáljuk, hogy világra jövünk, megszületünk, és a létezésünk addig tart, amíg be nem jegyzik, hogy mikor haláloztunk el. Az Isten létezése nem ilyen idő és tér módon mozog ebben az egész megteremtett világban, a látható és láthatatlan világban, hanem Isten, amikor azt mondja, hogy ő él, és kijelenti magát Mózesnek is, hogy vagyok, aki vagyok, az azt jelenti, hogy ő a létező. És mi emberek ezt szinte fel sem tudjuk fogni, ami porszemnyi, rövid életű létezésünknek a tudatában. Mit jelent az, hogy valaki létező, és hogy örökké való? Hát az, ahogyan Isten ránk tekint, 3D a mai világban eléggé népszerű, sőt már több dimenzióról is beszélnek a tudósok, és azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten még több dimenzióban látja az életünket, a létezésünket, amikor ránk tekint, mert hogy egyszerre látja a múltunkat, a jelenünket és a jövendőnket. Mi mindig csak a múltunkat látjuk, nagyon nagy torzító erő, amikor az ember csak a múltját akarja látni. Nem akarja tudomásul venni a kiúzanító jelent, a jelennek a jeleit. És amikor az ember nem akar tudomást venni arról, hogy de van tovább, hogy van jövő, van jövendő, és nem keresi azt az utat, amely a múltból a boldog jövőbe tudja őt átsegíteni. Az is nagy torzító erő, amikor valaki csak a jövőjére összpontosít, és meg akarja tagadni a múltját, nem akarja tudomásul venni, vagy nagyon hamar elfelejti, hogy honnan jön, hogy hol vannak az ő gyökerei. És az is veszedelmes, amikor az ember beleragad a jelenbe, és már nem számít se a múlt, se a jövő, élj a mának, carpe diem, mit számít a többi? Isten, amikor ránk tekint, neki számít a múltunk, nem azért, hogy felhánytorgassa, hanem azért, mert abban is az ő kegyelmes megtartó szeretete van, hogy nemzedékről nemzedékre Isten volt és ő ma is a hajlékunk. Sincs annál csodálatosabb, kedves testvérek, hogy Isten a jelenünk, akibe belekapaszkodhatunk, akibe elrejtőzhetünk, aki itt és most is ebben a pillanatban is hallja, és jól érti még a meg sem fogalmazott szavainkat, a gondolatainkat, a vágyainkat. És Isten a mi jövendőnk, mert nincs annál csodálatosabb jövő, amit Isten tud az övéinek felkínálni, hogy amit emberi szem nem látott, sem emberi fül nem hallott, ő azt készítette el az őt szeretőknek. Hát nem gyógy ír, csak annak a tudata is, hogy Isten él. Csak ez az egy mondat is. Nem gyógy ír és nem vigasztalás, hogy Isten él. És amikor az Isten azt mondja, hogy az ő számára mindenki él, ez azt jelenti, hogy ő így tekint ránk. Akkor is, amikor még lelki halottak vagyunk. Akkor is, amikor az Úr Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy a halottak pedig hallják az Isten igéjét, az pedig most van, és akik meghallották, élni fognak általa. Vagyis a jelen különösen is drága az Isten igéje számára, mert azt mondja a Zsoltárok könyve is, és Péter apostol is idézi, ma, amikor az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma. Ma. És a templom nem más, kedves testvérek, mint a halálból az életbe történő átszállásnak a csodálatos helyszíne. A templom padba senki nem érezheti magát biztonságban, addig, amíg ezt a lét igét be nem fogadja az életébe, s nem engedi, hogy ez az ige életre keljen benne, és a mennyei világnak, a mennyei életnek a rendjét, örömét, békéjét munkálja ki a szívünkbe, a lelkünkbe és a gondolatainkba. Éppen ezért döbbenünk bele abba, akkor a szadduceus pártiak, alig, hogy az Úr Jézus túljutott az adópénz kérdésén, azzal próbálták a főpapok és a farizeusok őt sarokba szorítani, hogy kell-e a császárnak adót fizetni. Már ebből is érezzük, hogy feltettek anyagi kérdéseket, feltettek politikai élű kérdéseket az Úr Jézusnak, és mivel itt nem találtak egyikben sem kapaszkodót Jézus válaszában, hogy őt támadják, ezért most jönnek a hitbeli dolgok. Hát van-e feltámadás? Az az igazság, kedves testvérek, hogy a szadduceusok ismerték az írást, és mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy mégsem ismerték annak a tartalmát. Nagy veszély ez ránk nézve. Ha csak ismerjük a Szentírást, de nem ismertük fel belőle az Isten élő üzenetét, hogy az mit üzen ma az én számomra, mit mond a múltamról, mit szeretne kimunkálni ma, akár ebben az órában, és hogy mit mond Isten az én jövőmről. Vannak olyan emberek, akik egész életüket arra teszik fel, hogy az emberek pályafutását, karrierjét segítsék. Sehol máshol nem találhatunk nagyobb segítőt, mint az Úr Jézusnál, aki a szadduceusoknak a kérdéseit sem úgy válaszolja meg, hogy megbántsa őket, hogy kioktassa őket, pedig megtehette volna, joggal tehette volna meg. De olyan csodálatos, hogy az Úr Jézus az ígét nem arra használja fel, hogy az ígét másokra olvassa rá, hogy az ige alapján másokat megkritizáljon, hogy az ige alapján másokat felmentsen az Isten országába való bemenetel alól, vagy megmondja, hogy te hívő vagy, te meg nem vagy az. Olyan nagy az Isten szeretete, hogy az Úr Jézus az igét arra használja, hogy életre hívja, még a szadduceusokat is. Az Úr Jézus tudja, hogy Mózes 5 könyvét fogadják el, ezért Mózes 5. könyvének 25. részéből az 5. és 6. verseket idézi majd eléjük, és ezek alapján hivatkozik majd arra, hogy mi is lesz majd az eljövendő világban. Érezzük, hogy a szadduceusok nagyon jól kitalálták a kérdésüket. Gyakorlatilag az a céljuk, hogy lejárassák az Úr Jézust, de úgy, hogy a Sanhedrinben is ebből előnnyel tudjanak kijönni, vagyis a farizeus pártiakon is revansot tudjanak venni. Igazi politikai harc. Pénzre megy minden. Az igével, az igére hivatkozva. Alig, hogy átéljük a templom megtisztítását majd, az is nemrég hallottuk, az Isten tiszteleten is követi majd az ige olvasás rendje ezt az eseményt is. És látjuk és érezzük azokat a súlyokat, amelyek megkötözték ennek a népnek, a vezetőinek a lelki életét, hogy nem tudnak az ige fényében tiszta szívvel és erős lélekkel bizonyságot tenni Istenről, mert egy valami hiányzik az életükből, az élő Isten jelenléte. Jelen van az ige, tudják az igét, de nincs jelen a szívükben az élő Isten. Nincs ott a Szentlélek megvilágosító ereje. És akkor az ember egészen másképp látja az igét. Egészen másképp olvassuk. Úgy, ahogy Pál figyelmeztet, a betű megöl. A lélek az, ami megelevenít. Elolvashatjuk mi az igét Isten nélkül is. Bár az az igazság, hogy a mai világban egyre kevesebben olvasnak talán könyveket, különösképpen, hogyha azok vastag könyvek. Nagyon sokan mondják, hogy hány oldal, rövid, akkor elolvasom. Hát a Biblia elég vaskos könyv. És aztán gondoljunk bele a mai kereszténységünkben. Nem inkább Isten élmény után vágyakozunk, mintsem az Isten igéjébe, mint tükörbe való beletekintésre. Nem szereti senki sem megnézni azt, hogy hol a hiba, hogy hol kéne változtatni, hogy hol van hiány állapot az életembe. Az Úr Jézus pedig rávilágít, amikor válaszol majd ezeknek a vezető embereknek, hogy Isten számára mindenki él, de vajon benned valóban ott van-e az élet? Isten úgy szeretne nézni téged, hogy ott van az élet. Mindent megad azért, hogy élők legyünk az Isten szemébe. De akarjuk-e ezt az életet, vagy csak beszélünk róla? A szadduceusok, kedves testvérek, mint teológiai témát hozzák elő a feltámadás kérdését, ez csupán egy teológiai fogalom a számukra, az Úr Jézus számára pedig húsba vágó, szenvedéseire készülve, kereszt halála előtt. A legnagyobb megmérettetésen fog majd által menni, azóta, hogy felvállalta mi emberi létezésünket, magára öltötte porhüvely sátorházunkat, a testünket. A legnagyobb megmérettetés előtt áll az ő önfeláldozó szeretete, tudja, hogy ott van az ígében, hogy nem hagyja, hogy az ő szentje rothadás lásson, de a tudathoz kell a hit is és a bizonyosság. És Jézus így hívja elő Lázárt a sírjából. Bevonulása után így fog visszamenni virág vasárnap estéjén Betániába. Így ül majd ott, a feltámadt Lázár mellett, szinte magába szívva a feltámadás boldogító tudatát, hogy van tovább, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, és hogyha ő oda áldozza önmagát, élő áldozatul mindannyiunkért, miután énekeltük az énekbe, hogy Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom, Segíts abba, Uram, hogy részem legyen az első feltámadásba, az új életben való járásban, és az itt történik meg. Itt történik meg az ige befogadásakor, itt történik meg ebbe a látható világba, ahol látszólag szinte mindent elvitt már a gonosz, ahol látszólag úgy tűnik, hogy sok embert meg tudott nyerni magának, mert olyan dolgok mennek végbe, ami a sötétségnek a jelei, és mégis Isten hirdetteti az ő igéjét, mert aki befogadja, az által ment a halálból az életre, és Isten hosszan tűr, a szeretete végtelenül nagy. A szentek imádságát tudomásul veszi, amikor könyörgünk, könyörögtek, és még fognak könyörögni oly sokan. És amikor látja, hogy mennyi mindent elkövettek, és elkövetnek majd az övéi ellen, bizony, ahogy olvassuk majd vasárnap felé is haladva a napi igéket, láthatjuk a kemény szavakat, hogy nemzet nemzet ellen támad, nép nép ellen, szülők kiszolgáltatják gyermekeiket, és viszont, és nem lehet majd senkibe sem megbízni, mert elhurcolnak majd titeket, azt mondja az Úr Jézus, én érettem. És amikor lehet, hogy 5 vagy 10 évvel ezelőtt ezt olvastuk, azt mondtuk, hogy de jó, hogy mi még ezeket nem tapasztaljuk. Hát kedves testvérek, amikor felhívnak minket a parókián, hogy mikor tartunk Isten tiszteleteket, igényeljük-e a rendőri jelenlétet? Érezzük-e annak szükségességét, hogy a templomokat, hogy így mondjam, őriztessük az ott lévő híveket be- és kimenetelkor? Hogy én úgy gondolom, hogy ezek az igék napnál világosabban kezdenek életre kelni. És jó, hogyha nem félelem járja át a szívünket, hanem annak az öröme, hogy Isten él, és Isten számára mindenki él, és ennek nagy örömüzenete van. Hát kedves testvérek, itt a nagy, kitalált, feladott letke az úgy szólt, hogy volt egy asszony, és ennek végül is egész földi életében adatott 7 férj. Mindegyik úgy hunyt el, hogy a sógor házasságnak a mózesi törvényét betartva, egyik sem tudott utódot támasztani az asszonynak. Hát ha majd az asszony is meghalt, felmegy a mennybe, hát akkor vajon melyiknek lesz majd a felesége? És mennyire jó, amikor az Úr azt mondja, hogy új eget és új földet teremtek. Az embernek vele járója, hogy mindent antropomorfizálni szeretnénk, az Istent is. A mennyei világot is. Szeretnénk tovább folytatni azt a rendszert, azt a normát, amit itt megéltünk. És azt mondja az Úr Jézus, hogy egy egészen más álljon, egy egészen más világkorszak fog bekövetkezni. És ennek a világkorszaknak a meghatározója az élő Istennel való közösség. Milyen az élő Istennel való közösségünk? Kedves testvérek! Sok mindenen átmegyünk egy életen át, és azt hiszem, hogy nem nagy titok, amikor az ember kijelenti azt minden félreértés elkerülésével, hogy csodálatos dolog, amikor a szülők szeretnek bennünket, és mi szerethetjük a szüleinket. Csodálatos dolog, hogyha ez a kegyelmi ajándék megadatott nekünk. Az is csodálatos dolog, hogyha valakinek megadatik az, hogy legyen társa, segítő társa, akivel együtt élheti meg az emberi életnek azokat a magaslatait és mélységeit, amelyekben egy testként tudnak haladni végig ezen a földi életúton. De kedves testvérek, az ember csak ember, homályosan tükör által lehet eszköz. Eszköz a mennyei boldogságra. Sok örömöt átélhetünk emberi kapcsolatainkba, de kemény beszéd lesz, amit mondok, de senki nem tud úgy szeretni minket, mint az Isten. Senki. Emberek jönnek az életünkbe, és aztán emberek elmennek. Vagy halál útján, vagy emberi gondolatok viszik őket távol tőlünk. Az ember törékeny cserép edény. de úgy, ahogyan az Isten tudja szeretni az embert, mindent odaadva érte, úgy senki sem tud. Talán az egyik legnagyobb ajándéka az Istennek a házasság ebben a földi létben. Nagy dolog az, amikor valaki meg tudja találni a társát, és egy életen át azt, amit a házassági esküben fogadunk egymásnak, és ami azzal kezdődik, hogy szeretem. Kedves testvérek, nagyon rövid szó, és mégis igen nagy mélysége van. Mit jelent szeretni? Az Úr Jézus azt mondta, ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti egymást. És akkor részletezzük, hogy vele tűrök, vele szenvedek, sőt sem egészségében, sem betegségében, boldog vagy boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan, hiteklenül el nem hagyom. Tűrni a mai világba? Nem egyszerűbb aláírni egy levelet, és azt mondom, hogy elbocsájtalak. Vele szenvedni nem könnyű dolog. És kedves testvérek, ez alól kivételek azok az események, amikor már az embernek az egészsége, teste, lelke, önértékelése és a családja vagy a gyermeke menne mindennek a kárára, amikor már nem élnek a házasságban, hanem égnek. Mi református anya szentegyházunk nem támogatja a válást, de elfogadja, amikor azt tud élhető életet adni a feleknek, akiknek nem mindegyike akar szeretetben és békességben élni. Kedves testvérek, nagy dolog a házasság, végtelen nagy mélysége a szeretetnek, a szerelemnek, az odaadásnak, a reménységeknek, és óriási mélységeket is át lehet élni, ha ebben a szent kötelékben nem fogadnak el, nem szeretnek, nem becsülnek meg, ahol az ember szava esetleg nem ér semmit, és mindenki más fontosabb tőlem. Nagyon sok emberi kapcsolat megy tönkre, azért, mert nem értik a házasulandó felek, mit jelent az, hogy szeretem, mit jelent az, hogy szeretni. Hogyan a Szent Háromság, Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek egységben van, és csodálatos egység. Nem tudjuk megmutatni azt, hogy hol kezdődik az Atya, és hol ér véget a munkája, hol kezdődik a Fiúé, és hol ér véget, és hol jön a Szentlélek. Lehet egy történeti sémát elénk helyezni, de igazából véve a teremtés kezdetekor is ott látjuk őket. Ott lebegett a lélek a nagy vizek fölött, és ott van a Kolossei levél bizonyság tétele, hogy minden Krisztusra nézve, őre áll és ő benne való tekintettel teremtetett. Minden. És egyszer eljön a teljességnek egy olyan órája, amikor Isten megnyitja a mennyet, és betlehemi jászolba oda helyezi az ő egyszülött fiát. És az az ige szerepel ott, az a görög ige, hogy feküdt a jászolba, ugyanez szerepel, hogy feküdt a sírjában, ugyanaz a görög szó szerepel, mind a két helyen azt jelenti, hogy kiszolgáltatott állapotban feküdt ott. Kiszolgáltatta önmagát nekünk, ami bűneinknek, ami emberi szeretetlenségeinknek, és kiszolgáltatta magát mindannak, ami ezért jár, a halálnak, a megsemmisülésnek, és szála alá poklokra. Ki akar oda menni? Hát senki. Kedves testvérek, mindenkinek örök élete lesz. De nem mindegy, hogy Istennel, vagy nála nélkül. Mindenkinek örök élete lesz, mert Istennek mindenki élő. De ahhoz itt kell élő közösségbe lenni vele, és ezt az élő közösséget, ezt a szent együttlétet semmi nem előzheti meg. És erre lehet érteni a házasságot, erre lehet érteni a gyermekünket, erre lehet érteni minden emberi kapcsolatunkat. Másként kell az Istenhez ragaszkodni, másként kell őt szeretni, másként. És ez is kegyelem, mert aki az első helyre tudja helyezni az Istennel való kapcsolatát, az életet, az egészen másképp fogja tudni szeretni a társát, a gyermekét, a szüleit, a munkatársait, és az embereket úgy általában. Másképp fog látni, másképp fog gondolkodni, másképpen fogja értelmezni az életet és a halált. Szadduceusok semmit nem értenek ebből. Na hát, ha feltámad az asszony, akkor melyiknek lesz a felesége? És azt mondja az Úr Jézus, hogy óti balgát, hát nem értitek? Az Isten világában nincs szükség erre a kapcsolatra, mert ott már Isten lesz minden, mindenekben. Ott már nem lesznek gyermekszületések, ott nem lesz halálozás, ott élet van, ahol Isten van. Kedves testvérek, ma is sokan feltehetnék a kérdést, hogy megözvegyültem. Aztán mondjuk néhány év eltelte után Isten megajándékozott egy szerető társal. Hát ha meghalok, és hogyha az Isten országába kerülök, akkor hogy fogok a szemébe nézni az én házasságomból, első kapcsolatomból származó társamra? Hogy mi is fel tudnánk tenni kérdéseket? Meg ha elváltam, aztán újra nősültem, vagy férjhez mentem, lehet, hogy háromszor is, ilyen is van. Na és akkor ott hogyan fogok vele találkozni? Mindegyikkel leszek, vagy csak az egyikkel? Melyikkel? Hogy mennyire nem egyszerű? Szadduceusok megragadták ezt a csodálatos teóriát, hogy ezt lehet feszegetni, hogy ezen el lehet gondolkodni. Ez egy valódi probléma. És Jézus az egész válaszával azt üzeni nekik, nem ez a lényeg, hanem hogy Istennel van-e kapcsolatotok. Nem jó dolog, hogyha valaki a párjából él. Sem az, ha a párja nélkül, ha nem becsüli meg. De Isten ajánlja magát, és jön, és siet elénk, kedves testvérek, hogy ő vele és ő benne tudjuk megélni legteljesebben az újjászületett élet örömét. Ez a legfontosabb kapcsolat. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azért kell, hogy az első legyen az Istennel való kapcsolatunk, mert ő mindent tud, mindenről tud, a gondolatainkról, a vágyainkról. Ő tud a legodaadóban lelki gondozni bennünket. Ő tudja, hogy az igét miért küldte, miért helyezi a szíveinkre. Még mielőtt hazamennék, és még mielőtt megszólalnék, Isten már szól hozzám, mert ő a lelkek ismerője, a lelkek vizsgálója. Milyen fontos kapcsolat. Mennyire ápolni kell ezt a kapcsolatot? És Isten ezen keresztül, a kapcsolaton keresztül tud bennünket felkészíteni arra, hogy tudjuk szeretni a szeretteinket. Isten nélkül kőszívű az ember. Nem is olyan régen volt egy alkalom, ahol elhangzott, hogy a kövek mennyire fontosak. A kövek mennyire nélkülözhetetlenek, sok ember szereti a köveket, sok ember gyűjti őket, van, aki talizmánként hordja, van, aki különleges erőket tulajdonítanak ezeknek az ásványoknak. Én ebbe nem szeretnék belemenni. De a lényeg, soha nem feledhetjük el, hogy itt is van egy elsődleges kő, a szegeletkő, Jézus Krisztus. És azt mondja Péter apostol, hogy épüljetek fel, mint élő kövek. Lelki házzá. Isten élő köveket akar építeni az ő mennyei világába, és ezért keres bennünket itt a földi létben, hogy megtaláljon. És hogyan megy végbe ez az újjászületés? Csodálatos Ezékiel próféta könyvében olvasni. Új szívet adok nekik, elveszem belőlük a kőszívet, és húsz szívet adok nekik, lelkemet adom belétek, és megcselekszem veletek, hogy megtartsátok az én rendelkezéseimet. Nem úgy, mint a szadduceusok, hanem azt tudja megcselekedni Isten, hogy megértsük az ige üzenetét, megértsük, hogy Isten olyan életet készít el nekünk, amely egyáltalában nem hasonlatos ehhez a földi világhoz. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az emberek az Isten világába hasonlatosak lesznek az angyalokhoz, mert hogy nem fognak meghalni többé. Ugye milyen öröm? Az Isten él, és az Isten számára mindenki élő. Aki élő kötelékkel kötődik hozzá, mert Isten magához ölelte, s ő elfogadta Isten szerető ölelését, kedves testvérek, annak nem lehet kétsége afelől, hogy neki örök élete van, és örök élete lesz. Azt olvassuk a Jánosi levélben, hogy szeretteim, Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett láthatóvá, hogy mivé leszünk. Ott lesz láthatóvá. Hiszünk-e Isten igéjének? Elhisszük-e az ő szavát? Építünk-e rá a jövőnket illetően? Akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy íme halott voltam, de élek örökkön örökké. Nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Emlékszünk, mit mondott Jézus az én kijelentésekben? Én vagyok az ajtó. Abban a pillanatban, amikor így lezárom a szememet, ki az, aki az ajtót meg fogja nyitni? Ki az, aki azt fogja mondani ott is, hogy jöjj? Hát Jézus. Ugye mennyire fontos ez a kapcsolat? Ugye mennyire fontos, hogy Jézusból éljünk, hogy megismerjük őt? Hogy nap mint nap megragadjuk a kezét és az igéjét? Azt mondja Jézus, hogy ő él. És az a mi bátorításunk, hogy mi is élünk, és a haláltól nem félünk, mert Jézus eleget tett értünk, és boldog az az ember, aki el tudja fogadni Jézus ígéretét. Ne féljetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja Jézus, mert az én atyám házában sok lakóhely van. S ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, magam mellé veszlek titeket, hogy ti is ott legyetek. S itt az ojkosz van a ház nép, az Isten házában a háza népe szerepel, vagyis azt jelenti, kedves testvérek, hogy a mi szeretteink, akik Krisztusban hunytak el, ott is ott lesznek, ott is találkozni fogunk velük. De az első, aki az ajtóba fog bennünket szólítani és hívni, az Jézus lesz. Így gondoljuk hát át a mi életünket, halálunkat, feltámadásunkat, emberi kapcsolatainkat, és soha ne feledjük el, hogy Isten az ő igéjét nem arra használja, hogy megítéljen, hanem arra, hogy életre vigyen. A boldog feltámadás reményébe kéne eltöltenünk minden napunkat, mint akiknek élő reménységünk van, és csodálatos jövendőnk. Ilyen életünk van-e? Bizony, szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatot lelkünk és az Isten lelke között, és hívni kell, hogy növelje a hitünket. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a te végtelen kegyelmedért, szeretetedért, azért tudunk, hogy van tovább, még a halálon is túl. Mindazok számára te veled, a te jobbodon és a te szeretetedben, Urunk, akik el tudtuk fogadni azt az áldozatot, amelyet az Úr Jézus hozott meg minnyájunkért. És köszönjük, Urunk, hogy ebben nincsenek elsők és utolsók és sokadikak, mert Jézus mindenkiért ugyanúgy meghozta az áldozatát. Köszönjük, Urunk, hogy nem jó cselekedetekért, nem teológiai tanulmányokért, nem Biblia ismeretért adod nekünk az örök életet, hanem egyedül Jézus Krisztus szeretetből fakadó, önfeláldozó áldozatáért. Szeretnénk, Urunk, hálákat adni ezért, és megragadni a te kezedet, és, Urunk, szeretnénk hívni és kérni téged, hogy te, aki magad vagy az élet, ölelj bennünket magadhoz, egyen-egyenként is és gyülekezetként is. Engedd meg, Urunk, hogy az élet, amely belőled fakad, hadd áradhasson ki a mi életünkre, gondolatainkra, szavainkra, mindennapjainkra. Úrunk, sokszor úgy éljük meg az életet, hogy nélkülözünk, s a nélkülözéseink visznek bennünket Te hozzád. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor nem vagyunk tudatába annak a gazdagságnak, amelyet Te adtál és adni is akarsz nekünk nap mint nap, Jézus Krisztuson és a Te élő igéden keresztül. Engedd meg, Urunk, hogy minden nap a veled való közösség legyen számunkra a legfontosabb, hogy adjunk a Te szavadra, hogy figyeljünk oda a Te igédre. S engedd meg, Urunk, hogy ezt tudjuk megélni a Te szent lelkednek segítségével. Engedd meg, Urunk, hogy be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba, életünknek perceibe, óráiba. Engedd meg, hogy ott legyen a Te életerőd, a Te örökké való szereteted, akkor is, amikor betegséget hordozunk, akkor is, amikor gyászban járunk, amikor gondok terhelnek bennünket. Kérünk, Urunk, emlékeztess bennünket arra, hogy Jézus Krisztus is meghalt a mi bűneinkért, de harmadnap feltámadott. S mint ahogyan Pál az ifjú Timóteust emlékezteti, figyelemre hívja őt, emlékezz, el ne feledd, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Kérünk, Urunk, hogy emlékeztess bennünket is minden nap arra, hogy Te élsz, és hogy Te életet adsz nekünk. Így könyörgünk, Urunk, most is a betegekért, a gyászolókért, a haldoklókért, a lelki haldoklókért is, Urunk, akik még nem találták meg az igazi el nem múló életet. Kérünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik nemrég hoztak döntést, megragadták a kezedet, és azt az örömöt élik át, Urunk, ahogyan átöleled őket, és karjaidra emeled életüket. Erősítsd meg őket, Urunk, a gonosz támadásai, kísértései között, mert Jézust is kísértették. És az Úr Jézus azt mondta, hogy ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Engedd meg, Urunk, hogy meg tudjunk állni mindvégig az élő Krisztusban való hitben. Tápláld, Urunk, a mi lelkünket, hogy ne csüggedjünk el, hanem tudjunk feltekinteni, mint akik látják a láthatatlant. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld és szenteld meg esténket, éjszakánkat, nappalainkat, és kísérj bennünket végig egész földi életünkön. Urunk, amikor majd kitárod az ajtót, és nevünkön szólítasz bennünket, engedd meg, Urunk, hogy az a pillanat öröm legyen, hogy színről színre, végre betöltekezhetünk Te veled. Kérünk, Urunk, hogy így maradj mindnyájunk életével, az Úr Jézus nevébe kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.